reggeli személy.
Józsa Márta van velünk, a Klubrádió szerkesztő műsorvezetője. Szia!
Szép jó reggelt, szia!
Szilágyi Gál Mihály, filozófia történész, egyetemi tanár, az ELTE Média Kutatóintézetének adjunktusa. Jó reggelt!
Docense, jó napot kívánok!
És hát a román választásra fogunk beszélni. Úgy tűnik, hogy bejött a francia módszer, ugye a franciáknál van az, hogy elnökválasztáskor a második fordulóba bejut a szélső jobboldali jelölt, és akkor ott megverik, mert akkor a franciák ott valahogy összeszedik magukat, és hát mintha Romániában ugyanez történt volna. Gondolom iszonyú nagy erőfeszítéssel, mert az első fordulót ugye Simeone elég nagy fölénnyel nyerte meg, és volt még egy nagyon nagy tartalék hadserege, ez a diaszpóra, a román diaszpóra, ami körülbelül, nem tudom, hogy mennyire igaz, ez legalább 2 millió embert jelent, már gondolom, hogy pontos számok nincsenek. Hát akik Nyugat-Európában dolgoznak, általában nem túl kvalifikált munkakörökben, és a politikai választásokat állítólag ez motiválja valamiképpen, és hát nyilván azokban a pozíciókban beszerzett rossz tapasztalatok, amik nyilván érik őket. De gondolom a megkönnyebbülés az nagy. Márta?
Elég hamar kijött az exit poll, egy kicsit így nézegettem, hogy úristen, ennek lehet-e hinni, mert a közvélemény kutatókban már többször is csalódtunk, de most azért annyira nem, meg így nagyon ígérték is, hogy össze fogják magukat szedni, és hogy ez így rendben lesz. Az eredmény is elég világos volt, elég hamar arról, hogy mi történik. Nem tudom, tehát az egész nap rettenetes nagy izgalomban telt, és hogy ez mennyire megkönnyebbülés, arról majd beszélhetünk később.
Végemese, aki az első interjú alany volt ebben a ma reggeli műsorban, ugye a Transtelex vezető szerkesztő azt mondta, hogy hát lehet, hogy kicsit korán, de ők tegnap este 9 órakor már úgy érezték, hogy ez megvan.
Simeone is úgy érezte, mert tartott egy sajtótájékoztatót, hogy ő győzött.
És meg is ünnepelték, ezt gondolom pezsgőt jelentett, igen.
Hát igazából az volt a tét az első forduló után, hogy mindkét jelölt számára, hogy kellőképpen tudjon mozgósítani. Mondjuk a Simeone esetében eldöntöttnek tűnhetett sokak számára a győzelem, ami óriási meglepetés számomra, hogy olyan mértékben sikerült mozgósítani a dán részben szavazó, részben otthon maradó, de inkább felé hajlóknak a tömegét, hogy ez lett az eredmény. Tehát valószínűleg az történt, hogy a Simeone szavazói megelégedve, hogy úgyis az övék most már ez a választás, kevésbé mozgosították magukat, mint amennyire a másik oldal. Tehát mondjuk ez a, hogy mondjam, a választási matek a dolog mögött. Én nagyon meglepődtem, megmondom őszintén, ilyen horderejű fordulást legutoljára a világ Kanadában látott. Érdekes
azt
volt.
Is Trumpnak lehet köszönni, vagy azt Trumpnak lehetett köszönni, igen.
800 ezer szavazat különbséggel nyert, az meggyőző.
Igen. És gondoljatok bele, hogy 2 millió volt az előző, az első fordulóban Nikus Oldánra leadott szavazók száma, és a mostani pedig 6 millió.
Igen.
És az volt minden elemzőnek a mondása, hogy legalább 1,5 millió új szavazót kell mozgósítani, és 2 sikerült.
Igen. Igen, és hát úgy tűnik, hogy a magyarok is sokkal jobb formát hoztak, mint szoktak, tehát hogy a román átlagot legalábbis a magyar lakta megyék hozták, és amennyire tudom, hát én a Hargitát láttam, hogy ott akik elmentek, azoknak a 90%-a danra szavazott.
Igen,
bocsánat.
Hát meg hát kellem hunor egy adott pillanatban megmondta az első forduló után, hogy hát nem Antonescu-ra szavazunk, mert ugye Antonescu kiesett, őt preferálta az RMDS, és ezzel sikerült átirányítani a választók fókuszát dánra, és mozgosítani őket. Tehát ilyen értelemben Simeone, mint elrettentő alternatíva, valóban nagyon jól működött.
Beszéltem Markó Bélával is, az RMDS volt elnökével, költővel, hogy tudnélik, Orbánnak a tihanyi beszéd ez milyen szerepet játszott a magyarok mozgósításában. Túl azon a megörökönyödésen, azt hiszem, hogy elég finoman fogalmaztam, amit okozott. És azt mondta, hogy az ellenkező hatást érte el, tehát gyakorlatilag egy ilyen DAC-szindrómát hívott életre. Na most ezt ő jót tudja nyilván, mert ott van és beszél emberekkel. Ti is így érzitek?
Igen, én egyébként nekem a rossz májam állandóan az fordul, vagy azon gondolkozom, hogy mit fog csinálni most tusványosan. Egyáltalán el fog-e merni menni, és már hogy mit fog, Orbán Viktorról beszélek, hogy el tud-e menni majd, meg hogy ezt a helyzetet hogyan fogja tudni rendezni, amit saját magának előállított. Mindegy, csak az imént emlékeztetett Hargita megyei adathoz szólok, hogy egy Maros megyei adatot írt ki Gáspárik Attila ma reggel a Facebookra, aki egyébként az egytől kezdődő elemző műsoromban vendégem is lesz. 93-7 ez a szavazati arány volt, ez egy Maros megyei település. Úgyhogy igen, ami pedig a Orbán hatást illeti, én csak egy dolgot jegyeznék meg, azért az LMDSZ bátran nem állt ki sehogy sem amott Nikus Ordán mellé, ami ahhoz képest, hogy várhatóan talán esetleg megint csak egy következő koalícióban részt tudnak venni, mert ugye rendkívül flexibilisek a román kormányok, hogy Kelemen Hunor tegnap azt írta ki, hogy szavaztam arra a jelöltre, aki nem bántotta a magyarokat, de a világért se írta volna le Nikus Ordán nevét.
Igen, ez igaz.
Na, de hát nem volt más. Tehát a dolog értelmetlen volt, hogy nem írta le, hiszen nem volt más.
De könyörgöm. Tehát, hogy lehet az úgy kampányolni egy jelölt mellett, hogy nem írott ki a nevét.
Kínos.
Hát az, hogy a tihanyi beszéd mire, hogyan hatott, ezt még mérni kell. Tehát ez még nagyon, nagyon friss. Az kétségtelen, hogy ha az ember csak a publicisztikát nézi, meg közvéleménykutatás, nem tudom, hogy volt-e már, én nem láttam, akkor látja a zavarodottságot, a magyarázkodást, úgyhogy ilyen szempontból valóban megváltozott valami. Nyilvánvalóvá válhat most már sokak számára, hogy Orbán Viktornak és Szimeonnak is végső soron fontosabb az európai politikai térben való készfogás, mint amennyire fontosak nekik azok a népességek, amelyek rájuk szavaztak, hogy egyáltalán a poronra lépjenek. Ennek megvan szerintem az az előnye, hogy fontosabbá válik az, hogy miről mit gondolunk, mint az, hogy mi a származásunk. Tehát ennek ez lehet a pozitív oldala, a politikai kultúra fejlődése szempontjából.
Igen, de hát egy olyan politikusról beszélünk, aki a politikai identitásának a jelentős részét arra építi, hogy ő egy magyar nacionalista. Nem mondja ki, hogy nacionalista, hanem szuverenitásról hablatjon össze-vissza, de hát ez a, sőt, egy etnikai nacionalista, hiszen emlékezzünk a korábbi szavaira arról, hogy mi nem keveredünk más fajokkal, meg hogy mi a saját értékrendünk szerint a saját életünket akarjuk élni, ide ne jöjjenek be idegen. Hát ezeket nem akarom fölmondani, tudjuk. Ez egy etnikai nacionalizmus.
Szimeon is ilyeneket mond. Tehát ez a...
hogy ők testvérek ebben, csak hogy itt, hogy nem, mint a saját maga alól rúgta volna ki a sámlit.
Igen, ez a nacionalisták internacionalizmusa, amit...
Ami a lehetetlenségen határos.
Igen.
Nem tudom, én másfél órával ezelőtt néztem meg utájára az Origót. Kíváncsi voltam, hogy mit írnak a romániai választásokról. Az első 10 vagy 15 hír az a harcosok klubjáról és egyebekről volt, és a legfrissebb, lehet, hogy azóta változott a helyzet, de a legfrissebb hír a romániai választásokról akkor az volt, hogy az exit poll szerint Nikus Ordán nyert. Ennek következtében nyilvánvalóan a mínuszos hírek között a két kecskének született egy birkája, vagy bármi egyebek között kezelik ezt a választást. Nyilvánvaló, hogy a magyarországi kormánypárti sajtóban is van és észlelhető egy megzavarodás, hogy most akkor ezt is hogy kezeljük.
Igen, bár mondjuk az egyik ilyen, ugye a liberálisokra meg a baloldaliakra játszó, de egyébként természetesen kormánypárti portál, az Index tudnélik, az ilyen megkönnyebbült címet adott a tudósításának, hogy nem lesz szélsőjobboldali elnöke Romániának. Tehát ez a megzavarodáshoz hozzátartozik, mert egyrészt ugye természetesen ezt nem szeretnék, hogyha most meg kellene küzdeni a patriótákon belüli partnerrel az erdélyi magyarságért, szemben azzal a partnerrel, aki amúgy a haverunk. Az egy kínos helyzet, ugye?
Igen, ez így van, ugyanakkor Romániát most nagyon megemeli ez az eredmény. Európának a még mindig domináns demokrata liberális részében. Tehát ilyen szempontból egy érdekes hierarchia felé mozdult el az, ami egyébként már hosszú ideje épül a két ország között Románia javára. Tehát, hogy Románia kezd fontosabb lenni partnerként Brüsszel, és egyáltalán annak a hegemóniának a számára, amelyik egy kozmopolita világban gondolkodik, és nem a szuverenitássá átfestett fasizmusban. Tehát itt nagyon sok érdekes dolog lesz, ami túlnő tulajdonképpen a magyar viszonyokon.
Mi is menjünk akkor ebbe az irányba el egy picit, jó?
Igen.
Próbáltam faggatni Wigemesét arról, hogy ebben a helyzetben, amikor a győztes jelölt nagyon jól érzékelt, és ennek többször hangot is adott, hogy itt van egy nagy csalódás a román társadalomban a kormányzó vagy uralkodó elittel kapcsolatban, és emlékszem egy olyan megfogalmazásra is, nem az övé, hanem egy értékelői, hogy tulajdonképpen két rendszerkritikus ember jutott be a második fordulóba. Tehát, hogy a bukaresti főpolgármestert is úgy kezelték, mint aki nem része ennek a hagyományos román elitnek.
Ez establishmentnek, persze, ezt
igen.
Írta.
És ő mondta is, hogy igen, ennek a képnek meg akar felelni, nagyon komoly változásokra, reformokra van szükség. Akkor itt két dolog van. Egyrészt, hogy a román társadalom hogy jutott el odáig, hogy kétszer is kihozzon győztesnek egy szélső jobboldali embert, ugye a korábban megszüntetettre gondolok, és a mostani első fordulóra.
Kalin Georgescu-ra gondolsz.
Igen, és ugye ezzel mi tehető meg? Ugye Wigemes azt mondta, hogy egy nagy koalícióban gondolkodik az elnök, de ezt most tegyük félre. Tehát beszéljünk a román társadalomról. Hogy jutott el idáig, hogy tulajdonképpen ezt a veszélyt a saját fejére idézte? Mintha nem gondolta volna át, vagy mintha más fontosabb lett volna, mint az, hogy ezek az emberek kicsodák, mármint a szélső jobboldali jelöltek.
Kezdjem, tehát annyiban elkezdem, hogy nincsenek, vagy nem előzmény nélküli a dolog. Ugye ne felejtjük el, hogy a Mihály a közös szülővárosunk Kolozsvár rendszerváltása jó pár évet csúszott, amiért ugye egy Gyorgyev Hunár nevű polgármester uralta ott a terepet, aki még konzerválta ezt a nacionalista, kommunista, nem tudom milyen minősítésű rendszert. És volt még egy ugyanilyen előválasztás nagyjából Romániában, amikor a Corneliu Vadim Tudor nevű nagy Románia párti elnök vezettett, és akkor is a társadalom immunitása tulajdonképpen, ráadásul úgy tudta megfordítani azt az állást, hogy akkor is egy ilyen szélsőjobb veszély volt, hogy az ellenfele az a Ion Iliescu volt, akiről viszont tudjuk, hogy egy kriptokommunista. És úgy mentek el szavazni emberek, hogy így mondták, hogy odaálltam a tükörrel, és szembeköptem magam, és elmentem szavazni Iliescu-ra. Tehát, hogy ez, én csak ebből az egy szempontból voltam optimista most, hogy ennek már volt előzménye.
Mihály?
A szabad világnak óriási vesztesei vannak, illetve olyanok, akik vesztesként élik meg a relatív helyzet változásukat abban, hogy esetleg nem elég versenyképesek, nem tudnak megfelelni mindenféle átláthatatlan külföldi szabályrendszernek, nem tudnak lakást venni és elvesztik az állásukat. Ez végig sepert tulajdonképpen, ha úgy tetszik, az egész euróatlanti világon, az Occupy mozgalomtól kezdve Romániáig. Úgyhogy én azt is mondhatnám, hogy a fasiszták időt nyertek. Ez egy óriási szerencse igazából, ami most van. Azért ne felejtsük el, hogy három fasiszta párt van Romániában, és mindenképpen egy konjunktúra erősödést mutat Nagy-Britanniától kezdve, illetve az Egyesült Államoktól kezdve Romániáig ez a politikai kultúra. Különböző színezetekben, különböző nemzeti kontextusokban, de alapjába véve nagyon erőteljes. Elképzelhetetlen volt 20 évvel ezelőtt, hogy a francia szélső jobb oldal például ennyire előre törjön, vagy a német szélső jobb oldal az AfD. Tehát az, hogy második, harmadik helyre, hogy épp csak, hogy ki lehet még őket szorítani az előszobába. Az osztrák országgyűlés elnöke. ugyebár ugye az osztrákok az utolsó pillanatban összefogtak, de azt már nem tudták megakadályozni, hogy valamilyen pozíciót kapjon ő is. Szóval látnunk kell azt, hogy itt nagyon komoly küzdelmek lesznek még, és még lehetnek körei a fasisztáknak. Itt is, meg máshol is.
Hát itt van például Lengyelország, ugye ott szintén egy fővárosi polgármester indult el. Egyébként liberális és nyugatos színekben. Nagyon úgy néz ki, hogy a második fordulót el fogja veszíteni, mert a jobboldali embernek vannak szélső tartalékai, igen, neki meg nincsenek, mert a liberálisok nem vállalták, hogy rá fognak szavazni. Ennek következtében a Tusk kormánynak gyorsan vége lehet, és akkor Lengyelország megint elesik. Úgyhogy, ahogy fogalmazott, hogy szerencse, az valóban így van, mert fordulhatott volna másképpen, és fordul is még másképpen. Lengyelországban nagyon úgy tűnik.
Hozzáteszek egy optimistábbat Románia kapcsán, hogy azt elemzők állandóan hangsúlyozzák, hogy Romániában rendkívül mobilis a politikai átjárhatóság, és a szokottnál is sokkal nagyobb a győzteses húzás. Tehát, hogyha véletlenül sikerülne Nikus Ordánnak valahogy úgy megindítani a kormánytárgyalásokat, hogy abból valamilyen konszenzuális dolog legyen, akkor lehet, hogy megéli a román társadalom egy kicsit azt, hogy hú, ezt most megúsztuk, és egy kicsit el tudja folytani, és rá tud arra világítani, hogy a Simeonék-féle ígéretek mekkora marhaságok voltak, hogy tényleg ilyenek voltak, hogy ígért ilyen 35 ezer eurós lakásokat boldognak, boldogtalannak, majd közölt, hogy csak viccelt, vagy hát ez csak egy ígéret volt, igazából nem gondoltak komolyan, tehát, hogy rá tud világítani a rendszer boldogtalanságára, csak hát azért van az a két faktor, amit mindig mondok, az ortodox egyház és a titkosszolgálatok befolyása a politikában.
Voltak éppen most jönnek választások, parlamenti választások?
Nem, hanem szétesett a koalíció.
Hát ezért kérdezem.
Nem, koalíciót kell csinálni.
Tehát tulajdonképpen annak következtében, hogy megszűnt a kormány, mert lemondott, a kormány feje, szétesett a koalícióból, nem jön új választás.
De van 7 parlamenti párt, hogy megkezdik először is megbízást ad a most megválasztott államfő valakinek, hogy alakítson kormányt. Aha. És onnantól kezdve a koalíciós tárgyalások kezdődnek.
Igen, hát Simeon győzelme esetében simán megtörténhetett volna a parlament feloszlatása. Többek között azt mondta, hogy nincs szükség pártokra, mert a pártok csak nyelik a pénzt. Tehát nagyon világosan fogalmazott.
Nyelik az igaz.
Kétségtel. Így van. Tehát, és így van egyébként, ahogy Márta mondja, hogy nagyon nagy az átjárás. Ennek részben kulturális okai vannak, részben meg törvényi okai is vannak egyébként a román parlamentben. Tehát egy képviselő viszi magával a teljes portfólióját, hogyha átül egy másik pártba. Tehát tulajdonképpen nincsen az egyén egzisztenciájában nem veszélyezteti azt, hogy egy kisebb pártnak a frakciójába ült. Tehát szóval mindenféle ilyen, ezt még Iliescuék találták ki, kétségtelenül sokkal nagyobb az átjárás, tehát ezért is igazából ez a rendkívül szélsőséges szembenállás, ami most hirtelen kirajzolódott az ország politikai kultúrájában és a két jelölt között, ez valójában nem volt jellemző Romániára, tehát ott az, hogy bal jobb, az távolról sem annyira erős törésvonal, mint Magyarországon, ahol különböző fajok lennénk. Tehát az, hogy mit tudom én, PCD, PNL-é, nem érdekli ők. Tehát, nincsen, tehát a pártok inkább cégekként jelennek meg, klientúrával, meg
politikai vállalkozó.
Így van, persze, így van. Tehát, hogy nincsen ilyen erős ideológiai és kulturális polarizáció, mint Magyarországon, kivéve ezt a pillanatot, ahol hirtelen valóban két ország nézett egymással szembe, tehát az egyik, amelyik ezt az euróatlantista vonalat védeni meg, mert még tudja, hogy ez...
És büszkén.
Igen. Mert tudja, hogy ez a szabadságnak a szavatolása, és a másik az meg valami sötét, archaikus politikába evezni be őket, mindenféle kompetencia nélkül. Ugye? Tehát azért Dán, mint főpolgármester bizonyított, azon kívül egy ember, aki a Sorbonon szerzett matematika diplomát, megmutatta az érettségi bizonyítványát egyébként egy országban, ahol lépten nyomon lebuknak plagizált vagy nem létező diplomával és szakdolgozattal magas pozícióba jutott politikusok. Tehát itt egy nagyon komolyan összecsapott a modern...
Macron a csacsogott Franciául.
Így van, igen. Tehát, hogy itt most tényleg két ország csapott össze, nem egyszerűen két párt vagy két jelölt. Tehát az országon belüli két társadalom.
A Mátával ugye különféle műsorokban sokszor beszéltünk a romániai helyzetről, és ő mondta nekem, elég nagy csodálkozásra fogadtam, hogy például egy szociáldemokrata vezető, az nyugodtan elfoglalhat rasszista, vagy éppen úszító szélső jobboldali nézeteket is. Ezen különösebben nem szoktak csodálkozni. Tehát ez az átülés, ez a váltás, ez szinte magától értetődő. Ma éppen mi vagy? Hát ma éppen fasiszta vagy. Tényleg mi volt a kommunista? Jó. Igen, ez meglepett. A másik az, ami meglepett engem, hogy ugye a másik, hogy hívták Georgescu-nak?
Colin Georgescu.
Hála Istennek kezdem elfelejteni a nevét. Amikor érvénytelenítették az ő első fordulóját, akkor arra hivatkozva történt mindez, hogy volt egy nagyon komoly orosz behatás. Ez most is egyébként a román belügyminisztérium jelzése szerint megtörtént. És nagyon sok fiókot kellett törölniük, hogy aztán mindet tudták, ezt nem tudom. Na most a román társadalom nem volt orosz barát. Soha. De mégis, mintha ezt így elfogadták volna. Vagy legalábbis nem okozott volna gondot a szélső jobbra való szavazásban, hogy ennek van egy orosz hátszele. Egy olyan országról, amivel kapcsolatban nincsenek jó történelmi emlékei. Ez hogy van?
Hát egyrészt senki nem tudja a történelmet, az iskolában sem tanulnak már szinte semmit. 89-ről alig tudnak valamit a mai fiatalok. A Ceausescu korszak az itt teljesen ködbeveszett valami, úgyhogy mondjuk a történelem biztos, hogy nem volt egy motiváló tényező. Márta, neked mi a véleményed?
Hát két dolog. Nyilván megvan a hagyomány annak, hogy féltek mindig Romániában Oroszországtól és a Szovjetuniótól való függetlenedésnek. Ez egy jelentős motivuma volt, de ne felejtsük el azért az ortodox egyházon keresztül a meglevő Oroszországból is érkező benyomást. Ne felejtsük el azt, hogy az egész Szimeonféle mozgalmak és ezek a szélsőjobb pártok bizonyos szempontból meglovagolták a járvánnyal kapcsolatos ortodox egyházi babonákat, tévedéseket, félreértéseket és hülyeségeket, és másfelől pedig vessünk egy pillantást, hogyha már a román szavazásról beszélünk, a moldovai román kettős állampolgárságok szavazataira, akiknél viszont túlnyomó többségben a dánikusorra szavaztak, és pedig azért, mert hogy ők tudják, hogy mi az, hogy putyini befolyás. Tehát ahol érzékelik, ott úgy szavaztak. A többieket pedig az egyházakon és a titkosszolgálatokon keresztül valószínűleg megvezették. Nagyon nehéz lesz ezt fölfedni, hogy ennek melyek voltak a csatornái, de abban elemzők is egyetértenek, hogy ez így lehetett valahogy.
Egyébként a titkos szolgálati kapcsolódása az establishmentnek, tehát mondjuk, hogy a szociáldemokratáknak, részben a liberálisoknak, hát ha már személyi szinten minimálisan is, mert mégis eltelt 35 év, de az iskola, tehát a politikai iskola szempontjából mai napig jelen van azért a Securitate-nak a nyoma, csak hogy egy olyan réteg tartja a kormányrudat, és tudja jelenleg ezt még folytatni, amelyik történetesen egy atlantista paradigmába gondolkodott, amelyben tudta, hogy a saját hálózata jól fog járni, és közben a román embernek az útlevél ott lesz a fiókjában. Tehát, hogy itt egy nagy nemzeti konszenzus született meg igazából a 90-es évektől fokozatosan, amely töredezett, tehát a növekvő tömeges frusztrációk részben országos, részben az egész európai gazdaságra, vagy világgazdaságra visszavezethető okokból, de lényegében ez azért vitte a vitorláját az országnak, és ebbe rugott volna bele most Szimeon, egy másik networknek a behovatalával, ami kétségben ott van az ortodox egyház is, ahogy mondja Márta, meg az orosz befolyás is. Egyébként ott igazából az történt, hogy a titkos szolgálati információkkal lehetett igazolni, hogy nem volt, tehát hogy nem volt igaz, amit Georgescu állított, hogy neki nulla költséges kampánya volt a TikTokon. Ezt sikerült idejében felderíteni, hogy ez nem igaz, és ezért lehetett őt kigolyózni a második fordulóból.
De visszatérhetett volna simán. Tehát, hogyha Simeon nyer, akkor azt bíz meg kormányalakításon, akit akar, és akkor őt bízta volna meg. És egyébként kíváncsi vagyok, hogy mi lesz most. Ugye Nikus Ordán azzal kampányolt, hogy ő azt az Ilie Bolozsánt fogja megbízni kormányalakításon, aki az, most az ideiglenes államfő, amúgy a szenátus elnöke, csak ebben a minőségében lett ideiglenes államfő, és aki egyébként Nagyvárad sikeres polgármestere. Tehát, hogy ez a polgármester, nevezhetjük lobbynak, vagy bármi egyébnek, de egyébként, hogyha ez így fenn tudna állni, és tudnak egy olyan koalíciós megállapodást kötni, amelyben nagyjából kormányozható volna az ország, akkor ez egy egészen progresszív irány tudna lenni.
Félreértettünk valamit, mondjuk itt mi Magyarországon élők. Romániával kapcsolatban legutóbbi időkben, mert volt egy ilyen érdekes megfogalmazás, egy ilyen dihotómia, hogy akkor még a mostani második forduló előtti félelmekben, hogy bármi lehet itt még, a legrosszabb is, hogy akkor Románia Balkán vagy Bezzegország. Mert a legutóbbi években úgy tűnt föl, hogy Bezzegország egy liberális közeg, egy fejlődő, vonzó Bukarest, mindenki áradozik róla, aki oda megy, hogy micsoda pompás élet van, hogy kedvesség, kiülősök, kajáldák, tulajdonképpen egy ilyen picit mediterrán Párizs, és így tovább, és hát a román gazdaság is azért megy előre, növekszik a jólét, kezdik lehagyni a magyarokat, nem mint Magyarországot, és így tovább, és így tovább, és az ebbe a hangulatban nagyon durván ütött bele a Georgescu megjelenése, meg a történések körülötte. Szóval félreértettünk valamit?
Hát itt vannak generációs tudások is, illetve nem tudások, tehát még Kelet-Németországban is kijöttek olyan adatok, amelyek mutatták a társadalmi amnéziát, tehát az, hogy nagyon sokan elfelejtették az akkori szenvedéseiket, ugye az emberekhez mindig közel állnak a mostani szenvedéseik, és ugye a felejtés az nagy úr. Azon kívül tehát azt akarom ezzel mondani, hogy megszépültek bizonyos emlékek, tehát egy átláthatóbb ilyen értelemben kevésbé versenyre szorított életformának a ködös emléke, amiből valahogy kiesett az éjszakai sorbanállásoknak az emléke, vagy legalábbis valahogy halványult. Másfelől meg van egy olyan nemzedék, vagy most már egy és fél nemzedék, amelyik ebből nem látott semmit. Ugye a magyarországi képét Romániának szerintem elég nagy mértékben meghatározza a Ceausescu rendszernek az emléke mind a mai napig, ugye a rengeteg átjött erdélyi, meg a rémtörténetek, amelyek Romániával kapcsolatban évtizedekig jelen voltak a magyar köztudatban is, meg máshol is. És kétségtelen, hogy Románia korábbi önmagához képest nagyobbat lépett előre, vagy látványosabban lépett előre, mint Magyarország a korábbi önmagához képest. Tehát ilyen értelemben érthető ez a percepció. Ugyanakkor meg nyilván Magyarországról nézve nem láthatók azok a belső feszülések, amelyek életre hívtak egy ilyen populista vonalat.
A mostani Magyar Narancsban van Bretter Zoltánnak a Orbán a román Spájzban című cikke, amelyben érinti ezt a témát, és azzal érvel, hogy az Európai Unióban Romániának a szerepe nagyjából ott Lengyelország után kellene, hogy legyen népességét, gazdasági potenciáját, nem tudom mit tekintve, de mégis van valami fajta balkáni frusztráció a román lakosság egy részében. Van egy állandó olyan érzés, hogy bennünket csak másodrendű polgárnak tekintenek az EU-ban. Ugye a két sebességes Európa is így tovább, és úgy látja, hogy ezek a gondolatok vezethettek oda, különösen az elmaradottabb régiókban, amelyek tényleg kevésbé élvezik az unió hatásait. Ugye megnézed a választási térképet, amit itt a Mihály is folyton nézegetett, tehát ugye Bukarest, Temesvár, Kolozsvár, a fejlett régiók egyértelműen tudják, hogy mi az, hogy Európa. Az a dél, a havasalföld, amelynek kiszáradnak a vizei, ahol már a mezőgazdaság sem működik, ahol 27 százaléka az embereknek mély szegénységben él, az nem fogja azt élvezni, hogy ő tulajdonképpen a kétsebességes Európa harmadik sebességében van.
Hát igen, ez az egyik. A másik az, hogy a választási térkép Romániában szinte mindig kirajzol egyfelől Erdély, másfelől Olténia, Moldova törésvonalat. Tehát, hogy a liberálisabb, kozmopolitább, progresszívebb spektrum, ami azért egy nagyon széles spektrum, de mondjuk inkább ebbe az irányba húz Erdély általában, tehát a románok, magyarok, mindenki, bizonyos mértékben a románok még inkább, mint a magyarok, de másfelől viszont ott van ez a amit Márta mond. Na most itt van egyébként egy vallási különbség is, tehát az ortodoxia az túlnyomó többségben Erdélyen kívül van.
És görögkatolikusok vannak a románok közül Erdélyben.
A görögkatolikusok rómához tartoznak vallásilag. Ez is egy lényeges identitás képző az erdélyi románok számára.
Be is volt tiltva egyébként a Csomszeszkolat, a görögkatolikus egyház.
Hogyne.
Mint idegen szívű megnyilvánulás.
Igen, az volt, hogy menjenek át az ortodoxokhoz, és kész.
Olyan autonómia, ami zavarja az övét.
Hát azért, mert a kommunista vezetés tudta nagyon jól, hogy a két világháború között vérre menő különbségek van. Most már ez kutya füle, most már nincsen igazán nagy konfrontáció a görög katolikus ortodoxok között. Ahhoz képest, hogy 30-as években gyakorlatilag az akkori fasiszták, Nikifor Krajnik, meg Nae Ionescu, ezek egész egyszerűen kizárták a román nemzetből a görög katolikusokat. Tehát azt mondták, hogy a román az ortodox. Kész.
A külső megnyilvánulások közül, nem tudom, hogy az Unió tettegesztusokat mondott-e valamit, ugye azt szokták mondani, hogy az Uniónak mindig nincs közepe, tehát ha nem tett, akkor hát érthető, hogy miért nem. Amerika viszont igen. A Trumpi Amerika. És a Trumpi Amerika az rossz néven vette az első elnökválasztási fordulónak a hát fölülbírálatát és új választások kiírását, azt mondta, hogy itt nagyon keményen sérül a demokrácia, magyarán kiállt a szélső jobboldali jelölt mellett. Persze azt is lehet mondani, hogy a demokrácia mellett állt ki, mert hát elég zavaros történet ez a maga módján azért. De mégis az üzenet úgy jött le, hogy a Trumpi adminisztrációnak nem lenne ellenére egy Simeon. Erről mit gondoltok?
Hát nem csodálkozunk. Hát tulajdonképpen ugyanarról beszélnek. Egyébként tényleg nem csodálkozunk, azt nem tudom, hogy ők már gratuláltak-e, vagy fognak-e gratulálni, mármint Trump Niki Sordánnak, de azt tudom, hogy Orbán Viktor viszont még nem gratulált, miközben egész Európa tele van a gratulációkkal.
Mihály? Jó, hát ez világos, tehát az, amit a beszélgetésünk elején mondtam, tehát a nacionalisták internacionáléja, ami egy ilyen
önellentmondás?
Igen, egy ilyen bombó, de a lényeg az, hogy nyilván abban a globális térben, amelyben mondjuk Simeon és Trump, meg még mások is, Farage, meg Bolsonaro, meg Putin, meg még mások, meg Orbán Viktor találkozhatnak, annak van egy jelenleg egy értékvilága, és egy érdekvilága, és abban szövetségeseket keres és lát egymásban, ez teljesen evidens. Ez Simeon ki is használta egyébként az utolsó percig, hogy neki Amerika ott van vele, és mit tudom én, tehát ez.
Nézzük akkor, még van 15 percünk. Nézzük akkor, hogy Dan egy nagy koalíció létrehozásával mit érhet el, milyen pártok akarnak ebben részt venni, állítólag a szozdemek nem, illetve a szozdemek most éppen meg vannak hasadva, és kiderül majd, hogy melyik szárnyuk győz, de állítólag legalábbis Végemes ezt mondta, valószínűleg inkább kívülről fogják támogatni, legjobb esetben is az új koalíciót. Na de ki lesz a koalícióban? Kik fognak ott ülni?
Hát most előveszem a füzetemet, mert egy egész füzetem van most már a romániai elemzésekkel. Tehát a parlamenti választásokban a szociáldemokraták nyertek 21,97%-kal, ami azért nagyon kevés. És ők hasadoznak, de az, hogy a szozzemek hasadnak, az nem egy nagy újdonság. Meg egyetem bármelyik párt, hogyha Romániában hasad, az majdnem olyan, mint hogy a...
Azt mondod, hogy hol hasadnak, hol összefordnak?
Persze, egy teljesen normális dolog, mint tényleg azt szoktam mondani.
Máma már nem hasad tovább.
Igen. Mit tudom én, húsleves főznek a konyhába.
Már nem forrad össze tovább, de hát ez igen, változhat.
Ugye, ami az elég durva, hogy a második az a Szimeon pártja volt 18%-kal, aztán ott vannak a liberálisok 13,20%-kal, és ott van a Mentsük meg Romániát 20%-ra 12,40%-nál, ők nem voltak benne a most felbomlott koalícióba. Ugye ők voltak rettenetesen megsértődve amiatt, hogy Lasconi elnök jelöltsége elbukott az előző választási, elnökválasztási fordulónak a megsemmisítése miatt, úgyhogy ők azonban, hogyha megrázzák magukat, és Lasconinak ez itt tényleg egy ilyen, hát egy ilyen tisza világéletű karrierje volt, hogy ő egyszer csak a elnök jelöltség közelébe kerülhetett, de egyébként egy nagyjából senki, egy vidéki ért polgármestere, meg bocsánat, nem akartam senkit megbántani, tehát egy kisváros polgármestere ez az asszony. Tehát ez a 12,40, hogyha behúzzák, és még ott van az LNDS a 6,34-jel, ugyanakkor meg a szélsőjobb az 18, meg 8, meg 7, tehát azért az is elég sok, tehát az összes nem szélső pártnak kell, nem? Igen. Nagyjából összefognia, hogy...
Igen, igen, hát mondjuk az USZERE a Lasconi pártja, amelyik mondjuk egy soft liberális párt, bár olyan dolgokat mondott Lasconi még a decemberi választások előtt, amik simán beleillettek volna akár a Mi Hazánknak a szövegeibe, a nőről és a férfiről, meg mindenféle ilyen dologról.
Igen, mert ott is az LMBTQ kérdés az egy ilyen válaszvonal volt.
Hogyne. De minden esetre ők voltak az egyik párt, amelyik támogatta Dánt. Tehát ugye az USZERE, a PNL-é, ugye a liberálisok, és az RMDS támogatták Dánt.
Hát amennyiben az RMDS támogatta.
Illetve
hát,
igen, eredetleg Antonescut, bocsánat, tehát igazából Antonescut támogatták, ez igaz, persze. Tehát ilyen értelme az USZERE mindenképpen maga mögött tudhatja a PNL-t is, az RMDS-t is.
Ugye az USZERE az, amelyiket a Momentumhoz szoktak hasonlítani.
Igen, igen, igen.
Csak szóval össze tud rakni egy többséget?
Matematikailag.
Hát ugye matematikus Nikus Ordán, úgyhogy akkor rakja össze. Igen.
De csak matematikailag, mert egyébként köztük olyan ellentmondások vannak, amik úgyis szétfeszítik ezt a koalíciót.
A román politikában egyébként nem újdonság, hogy olyan állnak össze koalícióba, akikről azt gondoltok volna, hogy soha üdös életben egymással szóban nem állnak, vagy bármit csinálnak. Nyilván azért megrázhatta szerintem a politikusokat, de azért szinte minden párt mögött, sőt minden párt mögött van valami ott a bugyorban. Nagy korrupciós hullámok, ilyen ingatlan panamák és egyebek vannak, újságírók megfélelmítése és így tovább. Nagy kérdés, hogy ezen túl tudnak-e jutni. Én nekem az a benyomásom, hogyha tényleg a mostani ideiglenes államfőt Ilija Bolozsánt fogják megbízni ezzel a feladattal, az nem egy rossz omen.
Persze. Persze, ő a nagyvárad polgármestere volt, egyébként magyar ügynöknek bélyegezték egyesek, meg, mert úgy ugye nagyváradnak van azért még mindig egy magyar arculata, tehát ő egy
erdélyi... Most már román ügynökünk is lebukott a kárpátaljaiak után.
Igen, 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 így van, igen.
Jó, igen, bocsánat. Igen. Igen,
semmi. Igen, nem, szóval, hogy Bolozsán kétségtelenül egy ilyen szempontból egy olyan figura maradhat, és gondolom maradni fog, aki ebbe a mostani választásba jobban beleillik, tehát a Dán környezetében.
Hát meg ez volt a kampányigéret.
Igen, így van.
Jó,
így van.
Mit kellene tenni? Tegyük föl most a legjobbat. Össze tud rakni egy koalíciót, nem csak matematikailag, hanem tartalmilag. Mindenki egy irányba akar húzni. Mi ez az irány? Mi az, amiről Dan azt gondolja, amikor a kampányban beszélt róla, hogy reformokat kell csinálni, változtatni kell, hogy adni kell a román társadalomnak egy új hitet azokban, akik ott állnak az élen, igazgatnak, politizálnak, országot vezetnek, stb.
Hát elég sokat beszélt erről, de az is tény, hogy hát kvázi egy bokros csomag előtt áll Románia, mert hogy nagyon megtépezte az országot.
El van adósodva?
A válság, hát annyira nem, mint Magyarország, de azért Románia nulláról kezdte, mert Ceausescu ugye úgy adta át a kormánybotot, hogy nem volt államadósság, de pillanatnyilag egy csomó anomália van. Éppen beszéltük Mihállyal, mindjárt elmondja, hogy túlfizettett emberek, olyan rétegek, akik hatalmas a társadalmi olló, nem foglalkoznak a szegénységgel, az infrastruktúra az ország egyik részében robbanásszerűen fejlődik, a másik részében egy vágás nem történik. Tehát a három Románia legalább, vagy inkább négy, ami ott létezik, azokat egy szintre kéne hozni, és így tovább.
Igen, hát például van egy fura ellentmondás, hogy egyfelől nagyon tehát nagyon alacsony az adó, és mondjuk ez nem ellentmondás, hogy ennek megfelelően a közszférába kevés pénz jut, viszont nagyon kevesen tudnak maguknak megfizetni, tehát még akkor is, hogyha felállt egy új középosztály 90-es évekhez képest, azért nagyon sokan kimaradnak abból, hogy például magánorvoshoz menjenek, tehát ugye a közszférának a leromlását nagyon sok ember nem tudja zsebből kompenzálni a saját életében. A közoktatás romokban van, katasztrofális helyzetben van az érettségiztetés, az iskolakultúra, tehát, és amire Márta is utalt, tehát, hogy vannak ezek az elképesztő anomáliák, hogy tulajdonképpen a volt szekusok, és egyáltalán ugye a Ceausescu korszaknak az establishmentje, tehát a parancsnokok, főkatonák, főbelügyeseknek a nyugdíjai, azok ilyen sok ezer eurósak. Tehát ilyen 5-10 ezer eurós havi nyugdíjak vannak egy országban, ahol azért mégis, mit tudom én, hát 1000 euró körül mozognak az átlag fizetések, vagy valahol ott. Tehát ez még az Európai Bizottság is szót emelt ezzel kapcsolatban, hogy ezt rendezni kéne. És hát az, hogy például nagyon megemelték a nyugdíjakat, az részben amiatt van, hogy valamilyen módon akarják csendesíteni ennek a nagyon kellemetlen társadalmi visszhangját ennek a jelenségnek, és egyáltalán, tehát, hogy a nyugdíjemelés, meg a béremelés, meg az, hogy a közszférában, tehát több közgazdász is mondta, hogy aránytalanul magasak a bérek, tehát, hogy ezt egy időn túl nem fogja tudni tartani az államháztartás, annál is inkább, mert kevés az adó, amit beszed. Ugye láttuk Görögország példáját, tehát, hogy itt ezek ketyegő bombák.
Tehát Románia állhat úgy, mint Görögország egy összeomlás előtt?
Valószínűleg nem fog oda jutni.
Ehetőtje a diaszpóra.
Így van, persze. Rengeteg pénz, tehát ilyen 2 milliárd euró volt, nem tudom, nem nézem minden évben, de volt valamelyik év, amikor 2 milliárd euróra satszolták a hazaküldött pénzt, amit a családoknak adott. Ez egy komoly tényező már. Tehát ez
korábban a harmadik világnak nevezett országban volt ez jellemző, igen, hogy miből élt az állam, meg az államháztartás.
Igen, hát most Kelet-Európa, Nyugat-Európa harmadik világa bizonyos értelemben.
Nem mindegyik, Lengyelország nem az.
Nem mindegyik, de hát mondjuk most még mondhattam volna Bulgáriát is, meg részben Magyarországot is, hát itt is rengetegen vannak itt.
Egy tipikus például Albánia. Magyarul teljes nemzeti jövedelem abból származik, hogy albánok külföldön dolgoznak, és az a küldik a pénzt, hogy abból származott. Nagy kérdés, meg egyébként az is nagy kérdés, hogy hogyan lesz ebből valamilyen fajta társadalmi béke. Ebből a helyzetben, ami most tényleg itt mindenki minden kártyát kihúzott a pakliból, mindenki mindenkit mindennel vádult, mindenki megpróbált valahogy megfelelni ennek a konzervatív hullámnak. Mit tudom, hogy nekem a kedvencem, hogy Nikuson Dán megígérte, hogy elveszi feleségül a barátnőjét, akivel 20 év él együtt boldogságban, és van két gyerekük.
Nem
házasok, de megígért, hogy elveszi feleségül, mert ő rendes konzervatív lesz, hogy megfeleljen a konzervatív szavaknak. Ennek a részleteiről nem beszélt, de hát tényleg mindent. Most legutóbb a másik kedvencem a Simion részéről, hogy hoztak egy grönlandi kőművest a kampányba, aki Trump hívő, és egy ilyen büszkén mondta, hogy a Simion pártja fizette az ő repülőjegyét és a szállását, és mondta, hogy Simionnal együtt egyetértene azzal, hogy Grönland az Egyesült Államokhoz tartozik, hogy Trump szeretné. Tehát körülbelül ilyen szinteken... Körülbelül ilyen szintek nyilvánultak meg a kampányban. Igen. Tényleg.
Nem értett valamit félre?
Valószínűleg mindenki mindent félreértett, de mint kampányelem jó volt, hogy ott megjelent, és egy ilyen videóban bemutatta, hogy itt vagyok, és szeretném, hogyha úgy lenne minden, hogy Trump akarja, legyen Simion az elnök, és legyen Grönland az Egyesült Államoké.
Egyébként mondjuk jobboldali részről szerepelt Soros meg Brüsszel, mint új birodalom. Soros, ugye?
Soros, igen.
Igen.
Sőt mostan ez egy viszonylag, hát volt a 90-es években elég nagy sorosozás volt, mert ugye hát, hogy Soros magyar.
De Soros kvázi ilyen magyar ügynökként volt.
Persze, így van. Igen. Itt az volt a baj vele, hogy nem magyarnak tekintették, nyilván egy antiszemita keretezésben, meg egy ilyen kozmopolita amerikás keretezésben, ott meg az volt a baj vele, hogy magyar. Pontosan így van, de aztán hosszú időre lecsengett a sorosozás, itt felerősödött, és hát itt az egészben lett egy teljes ilyen antibrend.
Orbánik nem tudják elengedni ezt a viszont 90 pluszos öregembert, aki nem csinál semmit. A fia meg kivonult.
Persze, hogyne, hát már ő elkezdett kivonulni. Már 99-ben elkezdte visszavenni a támogatásokat, mert neki az volt a koncepciója, hogy amilyen mértékben ezek az országok bejutnak, integrálódnak az EU-ba, a NATO-ba, az OECD-be, stb. Olyan mértékben ő kivonul, és olyan zónák felé viszi a támogatásokat, amelyek kimaradnak. Ugye a CEUN egyre több afrikai volt, egyre több ázsiai volt, de ez senkit nem érdekel. Tehát ez egy teljesen imagináris figura. Soros György, és egyébként kétségtelen, hogy Romániában is amilyen mértékben másolják Orbán Viktort szó szerint. Hát a respekt, persze, ott volt a Szimionnak a sajtótájékoztató, ez a tiszteletet Romániának. Egy az egyből átvettek egy csomó szlogent. Meg kell jegyeznem, hogy a PSD is, a Szozdemek is átvettek, tehát Orbán Viktorban egy sikeres figurát látnak, és érdemes tanulni tőle. Ugye, tehát a sorosozást is ilyen értelemben lekopintották. Igen.
És állítólag Szimion a fényképét is hurcolta, nem Orbán fényképét.
Közös installáció volt, hogy Orbán Viktor és Szimion együtt. Persze. És ezt persze főként Székelyföldön terjesztették, úgyhogy amúgy a román-magyar, meg a magyar-magyar párbeszéd szempontjából is lesz itt még mit helyre hozni, és egyébként tényleg annyira vicces, hogy egy vicces, tehát tanulságos, hogy a Orbán Viktor ezzel az egyszerű tihanyi egymondatával mennyire bele tudott ebbe a levesbe kavarogni, de azért mondom, a társadalmi immunitása, de azért még van mit dolgozni ahhoz, hogy valami korszerűbb elgondolása, politikai víziója legyen mind Romániának, mind a romániai magyaroknak, mind pedig az RNDS-nek, amelyik aztán az ördög se tudja, hogy be tud-e szállni a már emlegetett koalícióba, és kívánatos lesz-e benne, hogyha be akarna is szállni.
Ez az egész, amiben élünk, egy zárt osztály. Sárgaház. És lehet, hogy a legbolondabbak az ápolók, nem? Hát legalábbis minden beteg azt gondolja, hogy ő normális, csak az ápoló idióta.
Hadd mondjam el, hogy innen fogom folytatni egy órakor Stefano Bottoni valakivel, tovább elemezzük ezt a helyzetet.
Hát van mit. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm Józsa Mártának, a Klubrádió szerkesztő műsorvezetőjének. Köszönöm Szilágyi Gál Mihály, vallástörténész egyetemi tanárnak, a
nem vagyok a média kutató.
Filozófia történész.
Mit mondtam? Vallástörténész mondta. Mindegy, nem probléma. Jó, köszönöm szépen.
Korrigáltam. Tehát filozófia történész és a média kutató intézet adjunktusa.
Docense.
Mindegy.
Docense.
Igen.
Okay. Van mentsége.
Köszönöm, mindegy egyébként.
Van nekem. Jó, bocsánatot.
Köszönjük, hogy itt lehetünk.
És Bacsa Botond, Csorba László, Zsidai Péter, Selmeci János és Szénási Sándor köszöni a hallgatók ma reggeli figyelmét is. Minden jót.